Megérkeztek a vendégeim, nagy szeretettel köszöntöm Balogh Lászlót és Horváth Pétert, a Városháza építészeti archívumának a munkatársait, illetve a Civil Sport a szerkesztőit. Szervusztok!
Mi is köszönjük.
És köszönjük.
Az elmúlt időszak mindenkinek olyan volt, amilyen, ki hogy vészelt át, dolgozgattatok. Azt mondtátok nagy szerényen, hogy nem sok mindent csináltatok ti az elmúlt 3-4 hónapban, de aztán kiderült, hogy rengeteg dologhoz nyúltatok, és nagyon sok mindent befejeztetek. Úgyhogy kezdjük is ezzel, hogy mire volt elég ez a 3-4 hónap.
A Városházán most jelen pillanatban ugye ebben az időszakban osztott munkában dolgoztunk, azért ez nehezítette a munkánkat, hiszen...
Ezért is jó a kollegális viszony, mert nem is találkoztatok egymással.
Hát így van, tehát hogy ez egy kicsit nehezítette a munkánkat, ugye az hogy egységben tudjunk haladni, így egy kicsit nehezebb volt azért kivitelezni dolgokat. Más az, amikor otthon ül az ember, más az, amikor a munkahelyén egy csomó minden ugye a munkahelyre van bekötve, információk, térképek, archívanyagok, ugye hát ahhoz otthon az ember nem tud úgy hozzányúlni, még akkor is, hogyha otthon is vannak interneten dolgok, de hát azért a kettő nem ugyanaz, tehát ez már lassította értelemszerűen az aktív munkát, otthon is el lehetett lenni, nagyon jól lehetett persze bútor restaurálni, meg takarítani, tehát éppen kinek mi a hobbija, de ettől függetlenül azért nyilvánvaló lehetett haladni a munkával is. Így próbáltunk összehozni egy pályázatot, a város meghirdette a B24 galériának a havi hasznosítását, és ehhez próbáltunk még mi így a vírus szezon elején bekapcsolódni, hiszen ez még akkor alakult úgy, hogy ezt a pályázatot kiírták. Az alapötlet az volt, hogy 4 hét alatt 4 kiállítást fogunk megcsinálni, és a 4 kiállítás úgy oszlana meg, hogy heti váltásban jönnének a programok egymás után, így Löki Viktoréknak lett volna egy, vagy lenne, hát még ugye nem tudjuk, egy fotókiállítás, ami Debrecenre reflektál, Horog Mátéjéknak szintén egy egyhetes megnyilvánulási lehetőség.
Mátéjt is ugye a citylegends.com-nak a
így van.
Létrehozója.
Így van, és akkor így Mátéjéknak lett volna szintén egy hetük, akár ugye ilyen turisztikai városnézéssel egybekötött helyi kiállítással, ahol a városra jellemző ugye karakteres épületeknek a rajzait állították volna ki, meg hát éppen azt, amit még kitaláltak volna. Száz Zsuzsának lett volna egy Debrecenre reflektáló, Debrecen elmúlására, régi világára reflektáló tárgykollázsokból történő kiállítása, illetve Balogh Lacinak és Balogh Tamásnak egy Debrecen közlekedésére reflektáló szintén egy kiállítás, és erre tettük volna rá helytörténeti konferenciát, ahol részt vennének Debrecen ismert helytörténettel foglalkozó személyei, így a levéltárból is 2 illető, a múzeumból is szintén 2 illető mondta azt, hogy igen, ők jönnének szívesen. Helytörténeti kutatóként meg kell említeni Pap Józsefet, mint az elődünket. Ő is azt mondta, hogy igen, szívesen részt venne, úgyhogy egyébként Szendinő Orvos Erzsébet, Kovács Ilona, Korompai Balázs, Magyari Márta, tényleg a néprajztól a helytörténetig a levéltáron át, ugye Mazsu János, aki ugye egyetemen történelemmel foglalkozik, tehát tényleg egy szép gárda jött volna össze, vagy jön
nem,
össze.
Nem mondjuk ezt a múlt időt, Peti, mert hát sose lehet tudni.
Hát sose lehet tudni, és ugye azért választottuk ki a szeptembert, mert ekkor lenne, vagy lesz, vagy nem lesz az örökség napok, és ugye az örökség napokra húztuk volna rá ezt az egész történetet. A probléma ugye az, hogy ezt a pályázatot húsvétkor hirdették volna ki, ugye, hogy ki nyert, ki nem. Most ezt az egészet nyilvánvaló ez a vírus helyzet elvitte, vagy hát eltolódott ugye a kihirdetés, de hát minél szűkebb az idő, most heti vetés forgóban alakítható kiállítást létrehozni, egy kiállítás sorozatot létrehozni, azért bontás, odaszállítás, elvitel, tehát vannak ennek vonzatai, azért ugye így, hogy szűkül az idő, egyre nehezebb, de hát így van, ahogy mondtad, a remény hal meg utoljára, éppen még lehet belőle valami, hát ha összejön.
Mondott Péter, hogy Laci, te pedig a fiadnak is megjelent egy könyve közelmúltban.
Igen, ez a második lenne.
Lenne, vagy lesz? Illetve, kész bocsánat, van, csak még...
Nem, lesz. Vagy illetve már megvan.
Csak még nem jelenne.
Ez már a második. Hát a Szárnyait még most bontogatja. Ő most a mesterszakon folytatta tanulmányait. Még van 1 év, és megkapja a második diplomáját. Az első könyve az tavaly jelent meg, Buszpanoráma címmel, a debreceni autóbusz közlekedés mutatja be kezdetektől 1863-tól 2018-ig, igen, mert 19-ben jelent meg a könyv. A mostani könyve pedig Trollimázs címmel jelent meg, még most harangoztuk be, lett volna egy könyvemutató, sajnos a pandémia.
Ja, akkor ez már fizikailag meg is
jelent. Fizikailag, igen, megjelent, csak könyvemutató, így van, trollifanok már jelentkeztek, hogy nekem is kell, nekem is kell, és az pedig a debreceni trollibusz közlekedésnek a 35 évét mutatná be, tehát a most volt július 2-án 35 éve annak, hogy elindul Debrecenben a trollibusz közlekedés, és akkor bemutatja egy kis kitérővel a Magyarországon lévő trollibusz hálózatokat, trollibusz üzemeket, illetve a debrecenieket. Voltak benne olyan érdekes dolgok, amiket, ahol dolgozunk a építészeti archívumban, ott találtam én olyan terveket, hogy csak lestem, hát ezeket is beletettük. Érdekesek, pont mostani időszakhoz kapcsolódva, amikor hát a Tótoskert környékén villamost terveznek, a Debrecen 20-30-as tervek alapján. Mindegy, ez már a mi dolgunk, mi a trollibusz közlekedést sokkal jobban preferálnánk ehhez. Vannak koncepcióink is, de ezt majd ő, mint történész majd előadja.
Még egy gondolatot veled kapcsolatban, ez lehet, hogy most el is kocsogok valamit, de úgy tudom, hogy írsz egy könyvet, ami szép irodalom. Szabad róla legalább két mondatot kérni?
Hát majdnem kész vagyok vele, az igazság. Aki ismer engem, azt tudja, hogy a tények embere vagyok, tehát mint helytörténeti kutató. Én azt szeretem, hogy ezt kutattam ki, ez van, hozzáteszem a másikat, szóval szépen felépítem a koncepciót.
Ez egy regény lesz, úgy tudom.
Igen, ez egy regény, hát hogy is mondjam, ilyen közvetett bizonyítékon alapulna, illetve nem is bizonyíték, tehát egy kis fikció. Az igazság, tehát az a címe, Gyémántok a porban.
Na várj, itt zenünk egy kicsit, aztán majd elmondod a zene után, kiről szól ez a könyv, jó? Vendégem továbbra is Balogh László és dr. Horváth Péter, elnézést a beköszönésnél, azt kifelejtettem a sok munkádat. Városháza építészeti archívumának a munkatársai, a Civil Sport a szerkesztő, és ott fejeztük be, Laci, hogy egy könyvet is, ráadás egy szép irodalmi könyvet, akkor rájöjjük ki, hogy kiről szól ez a könyv.
Ahogy mondtam az előbb is, egy ilyen feltételezésen alapul. Ez Csokonainak és Kölcseinek a barátságáról szól, illetve az ismerkedéséről. Az igazság, hogy 150 méterre laktak egymástól. Akkor még nem volt a méter, mint mértékegység használatban. Egy stádiumra laktak egymástól, gyalog 2 perc. Az nem igaz, hogy nem találkoztak. Annyi az én gondom, mint helytörténész, én is amit az előbb említettem, hogy mindig a kész tényeket szoktam alapul venni, de semmilyen leírás nem történt róla.
Hány évig értek egymástól 150 méterre?
1801-től 1805-ig, tehát amíg Csokonai meg nem hal.
Nem volt félúton egy kocsma?
Sok kocsma volt különben, csapszékek voltak, minden utcának volt külön csapszéke. Az igazság, hogy hát volt egy kis generáció időszak köztük, tehát Kölcsei 1790-ben született, Csokonai pedig 1773-ban, tehát volt közöttük egy 17 év, de mint a nagy szellemek, tehát azért szerintem megtalálhatták egymást, és annyi az én úgymond bajom, hogy nem tudom ezt bizonyítani, ezért lett belőle egy úgymond egy fiktív regény, mert nem maradt róla leírás. Szóval az lenne a gond, hogy Csokonai nem írhatta le, hát mit ír le? Egy kollégiumi diákkal találkozik, egy kisrác. Nem tudhatta, hogy mondjuk majdnem 20 év múlva ő ír egy olyan verset, ami számomra például number van, tehát az első, mert amikor új év van, melyik az első költeménye, amit hallasz? A himnusz. Tehát erről ő nem tudhatta, hogy mi lesz ebből a kisfiúból. A Csokonaival való kapcsolat a Kölcseinek pedig az volt, hogy annyit tudunk, hogy Kölcsei az első verseit, amit utána széttépett, még népies jelleggel írta, tehát olyan Csokonai szellemében. Viszont már Kazinczy sem annyira, tehát Kazinczy is hát lenézte Kölcseit ezért a népiessége miatt, és amikor meghalt, úgymond jött egy új mester, Kazinczy, akivel találkozott is, úgy van a történet, hogy látta Csokonai temetésén Kazinczyt, mármint Kölcsei Ferenc, és hát jött egy új mester, akihez ő fel akart nőni, 18 éves korában már leveleztek egymással.
Erről sok...
Így van, tehát megmaradt a levelezései, és ő sajnos megtagadta Csokonait, tehát 1808-ban, ha jól emlékszem, írt egy olyan írást Csokonairól, hogy szegény háromszor megfordult a sírjába, tehát megtagadta úgymond a mesterét. Nem is említette, illetve nem is akarta megemlíteni, hogy ő esetleg találkozott vele, tehát ez úgy benne van, és ez nekem kicsit szöget ütött a fejembe, hogy hát, mint ahogy mondtam, hogy nem messze laktak egymástól, nem igaz, hogy nem találkoztak, és egy olyan kis regényt írtam, aminek a története 1801-től 1805-ig tart. Ők mindkét jó barát mennek össze-vissza a városban, beleszőttem a csokonai anekdotákat is, mintha akkor történt volna, mintha velük történt volna. Vannak történetek, amiket úgy visszaemlékszik, hogy mi volt, vagy ő például bekerült Debrecenbe, már most Kölcséről beszélek, de mennek össze-vissza a városban, be is rúgnak, tehát vannak olyan érdekes sztorik, hogy amikor leírtam, hát hangosan nevettem. Tehát olyan.
Akkor ez egy olyan fixus, ahol egy kicsit a vágyaidat is bele csempészted ebbe.
Igen.
És hát ez való igaz, tényleg nagyon nehéz elképzelni, bár ugye volt köztük ez a kis korkülönbség, de hogyha akár most egy jóval nagyobb Debrecenben, hogyha hasonló érdeklődős emberek vannak ebben a városban, előbb-utóbb is megtalálják.
Megtalálja a zsák a foltját, az biztos, mint én a kollégámmal. Bár mondjuk őt erőszakkal rakták hozzám, vagy fordítva, tehát minket összehoztak, de hál' Istennek egyforma érdeklődési körünk. De erről szólna az egész.
Ahogy áll most a könyv, tehát akkor ez már...
Majdnem a végén van. Megpróbálom úgy írni, hogy helytörténeti bizonyítékokat természetesen figyelembe véve írom. Tehát nem akarok úgymond olyan banánhéjat tenni, hogy na, megszólalnak az irodalom történészek, hogy ez nem így volt, tehát mindennek utána nézek, mielőtt megkezdődött az egész pandémia időszak, én előtte nagyon sok csokonai könyvet beszereztem, hál' Istennek még fel tudtam venni, utána már könyv eladás se volt, tehát bezártak a könyvesboltok, a könyvtárok, nem tudtam utána nézni, ezt még hál' Istennek előtte be tudtam szerezni, és hát azokat bújjam a mai napig. Hál' Istennek az interneten nagyon sok anyag van. Van olyan csokonai könyv például, hogy a bécsi könyvtárból szereztük meg, tehát fenn van az interneten, ezeket mind elolvasni. Elég nehéz nyelvezete van, tehát mire megértem, hogy mit is akartak írni, csokonait nagyon szeretett körbeírni valamit. Ebbe a regénybe úgymond ilyen tanítói célzattal benne vannak olyan helytörténet dolgok is, amelyeket szeretném, ha az emberek elolvasnák és megértenék. Például Kölcsei, a kis Kölcsei lakott a Német utcában. Elmagyarázza az egyik, éppen Kazai Sámuel, nem bocsánat, a Kazai Sámuel gyógyszertárt már akkor átadták, tehát a gyógyszerész elmondta, hogy a Piac utcában, a Német utcán, hogy hol fog lakni. És akkor ez szépen így leírja, vagy például miért Tölcsér alakú az utca, mondjuk a 60 utca, mert hogy a vásárok nyomán jöttek létre, meg ilyen olyan dolgokat, ami úgymond nevelő célzattal lennének benne.
Egyetlen még lesz, hogy mikor optimális esetben, mikor várható a könyv megjelenése, hát, ha minden jól megy, és semmi nem jön közbe.
Az igazság, hogy én azt hamar megcsinálom, tehát a szerkesztést előjáróban elmondom, hogy Szekedi Károlynak a grafikái lesznek benne. Ő nagyon örülnek, és megtiszteltetésnek tartja, hogy ez ő benne lesz. Remélem jövő évben, hát attól függ, hogy állnak hozzá a mecénások, amit Csokonai idejében se nagyon ugráltak, hogy a kultúrára pénzt áldozzanak. Ha valaki segít a kiadásban, akkor minél hamarabb. Szerintem jövő év elején biztos meg fog jelenni.
Na hát, hogy mecénás lennék, és hallottam volna ezt a kis alapsztorit, akkor már keresnélek, hogy mennyi kell. Na, folytatjuk nem sokára. Folytatjuk a beszélgetést Vadog László és dr. Horváth Péterrel, és amíg ment a zene, Lacinak a könyve kapcsán elmondtad, Péter, hogy ti is nagyon sokáig kerülgettétek egymást, ugyanarra helyre jártatok, és soha nem találkoztatok.
Így van. Ugye, ahol most dolgozunk, 3 hónap eltéréssel kerültünk ugye ebbe az építészeti archívumba, ahogy a nyugdíjazások ugye megtörténtek elődeinknél, és hát a kollega azért a 90-es évek közepe óta járt az építészeti archívumba, én a 2000-es évek közepétől, azért volt 2015-ig egy elhanyagolható 9-10 éves metszet, és egyszer nem találkoztunk. 2015-ben meg ott néztük egymást, hogy a kollega lesz, jó, akkor biztos, jó, hát. És akkor lett, ami lett, és most itt ülünk.
A minap arról beszélgettem Horog Mátéval, ugye a pandémia időszakkal kapcsolatban, azért az elmúlt évszázadokban Debrecen nem kerülték el a világjárványok, mint a pest is, mint a kolera, mint a spanyolnát, ami érdekes módon ugyan szinte 100 évenként jelentkeztek. De nem csak ezek voltak, hanem iszonyatos nagy viharok, amiről most azt gondoljuk, hogy soha nem voltak ilyen viharok, hát ennél lényegesebben nagyobbak voltak, és hát persze a tűzvészek, amiről azért tudjuk mi Debrecennek, hogy nagyon sok volt. Talán ezek a nagy nyári viharok, villámlások, amelyek sok áldozattal jártak, erről tudunk talán kevesebbet mi debreceniek.
A levéltári évkönyvekben én olvastam annak idején, hogy valahol kint a pusztán például egy szénabogjába húzódtak az emberek egy eső alkalmával, és belecsapott, hogy vélem, hogy 7 ember meghalt. Igen. Az a nehéz ilyenkor, hogy ahogy leírták úgymond a régiek, mivel még nem láttak olyat, nem tudták megmagyarázni, tehát írták az, hogy béka eső hullott. Kiderítettük hát a mai 20.-21. századi fejjel, hogy az lehetett, hogy egy örvény elment egy tó felett, ott felszippantotta a vizet meg, ami benne volt, ami békákat, és valahova máshova ledobta, és hát az emberek csodálkoztak.
Ez még falfalon még ma is legendák, idősebbek, hogy ők is, hát nem is olyan nagyon nagy békák, de ilyen kis békák.
Igen, és hogy honnan kerültek oda, ahol a környéken víz nincsen. Tehát ilyenek mindig is voltak, csak nem nagyon írták le, vagy ha leírták, akkor olyan misztikummal írták le, hogy az emberek csak csodálkoznak. Ahol biztos berúgtak, aztán de ilyeneket találtak ki.
De mi azt úgy képzeljük el, hogy azokban az években meg volt a tavasz, és a nyáron is volt egy-két eső, de egyébként semmi vihar, meg ilyenek, hát nagyon durva.
Az 1907-es nagy szélviharról pontosan tudjuk, hogy a kis templomnak levitte a tornyának az igen jelentős részét. Persze már elég rossz állapotban volt akkor. Ugye azt is tudjuk, hogy egy toronygerenda volt épp, tehát volt, mibe bele csimpaszkodni a szélnek. Pontosan tudjuk, hogy még a Halközig és a Széchenyi utcai házakig is befújta a szél ezeket a nagy rézlemezeket. Tehát azért ahhoz igen heves szélviharnak kellett lennie. Azt már kevesebben tudják, hogy ugyanebben a viharban nagyon sok debreceni gazda Hortobágyra már kihajtotta a gulyákat. Szerencsére a városi főgazda a városi állományt még nem. És ez volt a városnak akkor a szerencséje, mert hogy pontosan tudjuk, hogy ahogy ment kifele a Hortobágyra, tövestől csavarta ki az útszéli fákat, és azt is tudjuk, hogy a gazdák nagyon nagy kárt szenvedtek, akik korai kihajtást végeztek, mert a fiatal állományt egyszerűen a jég halára verte. Aha. Tehát, hogy azért ilyenek régen is voltak természeti katasztrófák. Tüzekről tudjuk, hogy én például szoktam járni házakhoz, felmérni, bontás előtt körülnézek nagyon sok épületben, hogy mi az, ami fragmentumként, kiállítási tárgyként megidézhető, megmenthető. Sok esetben látom, például a Cserepes utcai egy-két házon látszott, hogy le van feketedve az alja, például a téglának. Ez egyértelműen látszott, hogy az 1802-es, 1811-es nagy tűzvészben valamikor megégtek ezek az épületek. Azt is saját szememmel láttam a Miklós utcai háznak a bontásánál, ez a régi kismozdony kocsma helyiség volt, vagy becsületsüllyesztő, vagy jókedv kiegészítő helyiség, ahol pontosan, amikor bontották a házat, a födémet, a takaró födémet lerántották, illetve hát már előtte is, mert egy pizzéria működött ott, és feltárták a házat. Benne volt a dátum, az 1792-es dátum. Ezt a gerendát egyébként meg is mentettük. Elég kalandos volt, mert azt hittük, hogy 6 méter, aztán kiderült, hogy az egyik egy 11 méteres.
Ja, akkor ezek mestergerendák.
Mestergerendák. Igen, az egyik egy 11 méteres, a másik meg egy 13 méteres darab volt, tölgyfából. Tavasszal jó megkapta az esőt is, ami 200 évig nem látott, úgyhogy nem volt egy kis teljesítmény rángatni, de végül is sikerült megemelni, le is raktároztuk, várja jobb sorsát, hogy majd egyszer
és akkor ezen is látszanak égési nyomok?
Így van, tehát ezen is gyönyörűen látszik, hogy az utca front felőli része, ahol a tűz aktívabban terjedt utcáról utcára, ahogy átfújta a szél, gyönyörűen látszik, hogy ami az utcafronti falban volt, egyszerűen elszásadott. Tehát valamelyik tűzvészt megkapta.
Egyébként mit lehet csinálni, vagy mit lehet tenni az ilyen kincsekkel? Hány száz éves? Több mint jó volt, mint 200 éves. Ebből egy tálatot.
Hát ebből nehéz egy tálatot csinálni.
Viszont nagyon érdekes lenne. Tehát.
Hát az egyik terv ugye a kisebb tárgyakkal az, hogy előbb-utóbb én szeretném, hogyha egy építészeti archívum az úgy működne, hogy egy építészeti kiállítást is bemutatna. Ez most nyilván vagy a mikrofilmtárnak a keretein belül, amennyire ott van hely, vagy egy külön más helyiségben, hát ez majd a jövő kérdése. Most a lényeg az, hogy a tárgyakat gyűjtsük, amit tudunk. Ugye így.
De ezt tudjátok tárolni?
Egyelőre tudjuk tárolni. Nyilvánvaló azért egy zárat elrakni, meg egy vasalatot egyszerűbb egy banános ládába feliratozva, mint mondjuk már egy porfödém darabot. Ami
ez egy 11 méteres mestergerendel.
11 méteres mestergerendel. Magánembernek a szerelme is találkozik, meg a hivatali munkája is találkozik. Ez nagyon nehéz ketté venni. Ezt a mestergerendet például úgy oldottuk meg, mert úgy számoltam, hogy hát még egy 4 méteres mestergerendát, vagy egy 5 méteres még talán le tudunk fordítani. Na és amikor telefonált ugye Gábor István főnökünk, főépítész úr, hogy hát van egy kis baj, hogy 8 méteresek, és nem egy van, hanem kettő. Na akkor hívtam kedvesemet, Pallagon lakik, hogy Pallagon azért nagyobb telkek vannak, hogy hát Zsuzsi, akkor az Eresz alá valahol ja, rakni
kell. Nálatok van?
Ez most éppen nálunk van leraktározva, hogy az Eresz alá befér? Hát jó, megoldjuk, tehát ő is ilyen ugye, képzőművész, elfogadja nekem is ezeket a gyógyóimat, és akkor persze elfogadjuk.
Na, akkor azt elmondjuk, hogy dr. Halád Péter hazaviszi a munkát.
Hát hazaviszi a munkát, igen, és akkor most ugye többféle terv kimozdulhat ebből a történetből, mert vannak most is épületek, és hogyha sikerül megmenteni, akkor az lesz egy következő beszélgetés tárgya.
Erről beszélgetünk még egy kicsit a zene után, jó?
Rendben.
Vendégem Balogh László és dr. Horváth Péter, a Városház Építészeti Archívumának a munkatársai, a Civil Sporta szerkesztői. Ugye azzal fejeztük be, hogy mondtad Péter, hogy két több száz éves mestergerend, de most éppen a ti udvarotokon pihen. Mielőtt a kedves hallgató gondol, hogy itt Horváth Péter műemlékeket blokkod, akkor ez simán tűzifa lett volna, tehát ez senkinek nem
kellett volna. Vagy az AKSD telepre kimegy és viszontlátásra, tehát ugye...
Tehát akkor kellenek ilyen megszállott emberek, akik a saját lakásukat vagy a saját környezetüket pakolják tele ezekkel, de...
Akkor hát más autót gyűjt, én meg gerendákat, meg porfödém darabokat.
Játszunk egy kicsit, megnyertem 3-szer egymástán az ötös lottót, és hát szerencsére van még néhány olyan ember, mint te, aki megszállottan vigyáz ezekre a debreceni értékekre. Hogyan tudnánk, hogy nálatok se legyen előbb-utóbb családi konfliktus a sok lom miatt, amit persze macska körömbe teszek, és mi Debrecen emberek is megcsodáljuk, hogy akik ide érkeznek ezeket. Debrecen skanzen, mit lehetne?
Hát ezek? Három irányba tud ez elmenni. Az egyik ugye egy építészeti archívumi kiállítás, amit össze lehet hozni. Talán a legegyszerűbb megoldás.
Elférnek ott a mestergerendák is azon a helyen?
Hát egy olyan hely kell hozzá, ugye ez értelemszerűen ez egy megoldandó nevezük problémának, de hát én azt nem problémának élem meg, hanem egy elhivatottságnak. A másik módszer az, hogy ezeket, fragmentumokat az ember kiválaszt egy házat. Én vagyok az az őrült, aki egy 1760-as évek előtti házat nagyon szívesen megvenne. Megpróbálnám úgy helyreállítani, hogy az valóban úgy nézzen ki. Nyilvánvaló azért valahol elrejtve egy fürdőkádat és egy vízöblítéses vécét és minden olyan komfortot, ami azért ma elvárható egy épületben, de egy olyan épületet, ami mind a mai napig áll, 1760-as évek előtti, ezeket ugye bizonyítani tudjuk levéltári forrásokból, úgy nagyjából meg is van az a 300 ház, ami még áll Debrecenben, és ezt a kort talán karcolgatja, és nagyjából úgy is néz ki, tömbszerűen nem építettek hozzá, tehát ezek szépen lassan persze fogynak elfele. A 300-ból nem mindegyik olyan állapotú, hogy az menthető legyen. Van, ami már tényleg teljesen le van herélve, de vannak olyan házak, amik viszonylag megőrizték a formavilágukat. Ezekkel a tárgyakkal, amiket az ember megment, azokkal lehet restaurálni egy épületet. Tehát régi, tehát mondjuk ne egy lyukas téglával, modern téglával építsünk már falakat egy 1700-as évekbeli, vagy 1600-as évekbeli házba, hanem mondjuk tényleg elbontunk egy házat, akkor abba, ha nem is abból a házból, hanem egy másikból, de egy 1700-as évekbeli téglával építsük már vissza azt a falat. Vagy mondjuk a mestergerenda hiányzik az épületből, mert valamikor kiszedték belőle, mert átalakították.
Az, az neked van.
Az nekem van, így van. Akkor azt valahogy emeljük már be a házba, és akkor hozzuk vissza a porfödémet.
Arra korra hajaz, ahonnan származik.
Így van, tehát abból a korból származon, amiből az a ház is származik, és akkor így talán meg lehetne mutatni még azt, hogy a saját korába visszahelyezve, hogy milyen lehetett egy hajdani civisház. A harmadik módszer az pedig az igazi skanzen szerelem, egy belvárosi civiskanzen. Nyilvánvalóan ezeket a házakat, ha jobbára, ha nagyon régi és van időnk, akkor úgy bontatják el, hogy azért mi igyekszünk kimenni, és ezekről felmérést készíteni.
De mindezek mellett van egy szerencsés, hogy mégis meg jó néhány olyan megszállott ebben a városban, mint ti, és szerencsére vannak sokan, egész fiatalok is. Nagyon nagy tartalommal meg lehetne ezt tölteni.
Abszolút, tehát nagyon jó leírások maradtak fent, hogy mondjuk milyenek voltak a debreceni bútorok, ezeket mind meg lehetne idézni, tehát be is lehetne ezeket tölteni, értelemmel, ésszel, akár kiállító terekként is működtetni részint, tehát egy vegyes funkció mindenféleképpen kell egy ilyen...
Még egy kocsmát is el tudnék képzelni.
Kocsmát is el, tehát így van, civis ételekkel, tehát olyan dolgokat lehetne itt csinálni, ami tényleg lehetne. De nekem nagybácsi mondta azt mindig, hogy egy dologhoz három kell, hogy vagy ötlet, pénz, kapcsolat. Ha háromból kettő megvan, és ebből a pénz a legjobb, akkor...
Lehet, hogy három, akkor csak egy van.
Az kevés, igen, ahhoz vagy a kapcsolat, vagy a pénz, az még szükséges. Tehát a harmadik módszer pedig az, hogy ma már Szentendrén is úgy építenek házakat, hogy azokat a fragmentumokat, azokat a jellegzetes részeit kiszedik a házaknak, amik tényleg nehezen lennének rekonstruálhatók, tehát a lelkét a háznak, de mondjuk a salétra most téglát azt már nem. És akkor szépen hagyományos anyagokból azt a házat a felmérések alapján újra rakják. Van nagyon sok olyan házunk az építészeti archívumban, ami ma már nem áll, nagyon kevés anyag van belőle megmentve, egy az egyben akár rekonstruálható, tehát hogyha van egy rajtam kívül egy hagymázas őrült, aki azt mondja, hogy én egy új építésű házat szeretnék, ami úgy néz ki, mint az 1700-as évekbeli, vagy 1600-as évekbeli debreceni copfáz, akkor ez nagyjából értelemszerűen megoldható is lehetne.
Csak engedélyek kellenek hozzá, azt nem tudom, hogy megadják-e ilyenek?
Vannak azért használattól eltérő funkciók, ugye próbáltuk mi is tűzoltókkal beszélni, hogy itt a nagy fikciókban most járnak éppen pont hozzánk, és akkor ugye csak rákérdeztünk, hogy na akkor hogy lehetne mondjuk egy zsindelyes faházat, födést visszarakni, és mondták, hogy amúgy nem lehetetlen, csak olyan dokumentum halom van, hogy azért az ahhoz kapaszkodni kell, de egyébként nem lehetetlen a küldetés. Nyilvánvaló egy fecske nem csinál nyarat, de én hiszem és remélem, hogy ezek a tárgyak nem önmagukban elfekvő történetek, hanem házaknak olyan lelkei, amiket újra tudunk használni, úgyhogy mind a közösségnek, mind a magánembereknek akár jövőben élettere legyen.
Most sajnos be kell fejeznünk, mert jön az újabb vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát remélem gyakrabban tudunk most már találkozni. Igazoltan voltatok távol az elmúlt időszakban. Legközelebb is vág beleteket, nagyon érdekes témával. Vendégem volt Balogh László és dr. Horváth Péter, a Városház Építészeti Archívumának a munkatársai, a civil sporta szerkesztői. Szervusztok!
Sziasztok!